Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Nem vagyunk elégedettek a közösségi aktivitásotokkal, hiszen a 0636-os 980980 SMS, WhatsApp és Viber számon bennünket ilyenkor reggel már tonizáló, a közbeszédet tematizáló, az élet apró örömeit és még nagyobb bosszúságait
kritizáló
üzenetek tömkelege szokott várni, amihoz bőség zavarával küzdve, de hát eddig tényleg kettő nyomorult üzenet. Kettő.
Mindenki elfoglalt, András. Mindenki elfoglalt, aha, és persze, a GDP-t termelik. Aha.
Valami wellness szállodába posírozott lazacfilét termelik befelé tormahabbal. Pirkadatos kis optimista, jó reggelt, kartársak! Talán a hét legerősebb forgalmi viszonyai mellett aggály és tünetmentes 23 perc 38 másodperc Zugló Hermin a Mezőgödről. D-kartársa lehet építeni a nemzetgazdaságot, Gézúra is lehet, mert ő meg azt írja hajkujában, bágyat játszintok, fészkelő fáradt gólyák, talán lesz tavasz. Ezt emészszük akkor egy kicsit.
Tetszik. Ez nagyon, ezután csatába szoktak indulni szerelmes szamurályok, és ott elvesznek.
Igen. A hó meg csak hull.
Ez az pedig nem a millás reggeli. Az nem a hó hullani
olyankor, ja, a cseresznye.
Hanem a cseresznyef a virága. Tényleg. Igen.
Hogy is mondom csak, ja igen, ez a Rádió Café 98.0, bennek pedig a millás reggeli, velem szemben ma Kántor Endre eceteskedik.
Bálványozok, András.
Nem bálványfa.
Tudd meg, hogy az nem eceteskedés, mint ja, megtanultuk, hanem bálványozás, hiszen az nem ecetfa, hanem bálványfa. Mihálovics Andrást bálványozom minden szemből, és csodálom
a teljesítményt. Nem mondom, hogy rosszul esik, bár
csodálom
hiteles
lenne. Teljesen hiteles.
Na, nézzük, hogy mi köthető 2025 március 27-éhez. Ojaj.
Na, mi történt?
Hajnal kanap van.
Na, én azt gondoltam, hogy te máshogy fogod kezdeni ezt a műsort, de végül is
ez van. Viszontlátásra, nekem dolgom van.
De figyelj, tudod, hogy miért az a helyzet, hogy azzal tudod kimenteni magad, hogy alpárnap is van.
És hogy arra gondoltam, nem? Az elvonta a figyelmemet.
Vedd fel az alpár nevet, a tiszteletbeli alpár nevet, és akkor együtt ünnepelhettek.
Ez a névhez, hogy Mihálovics alpár, ez így nem jó. A Mihálovics Archibald, na az talán, az is ma van, Archibald. Na, életem értelme, szívem lángba borítója, nagyon-nagyon sok boldog névnapot kívánok. Hamarosan érkezem, meglepetés ajándékkal. Nem felejtettem el, nem, hiába gondolják, sokan nem. Na,
a színházi világnap is van, nagyon szép teljesítmény volt, a András, virágokat az öltözőbe szeretném kérni majd.
Igen. Jó, tényleg színházi világnap.
Bizony, menjetek nem könnyű színházba. Nekik. Igen. Menjetek, igen, színházba.
Ünnepeljétek a színházi világnapot egy jó színi előadással.
Én egy olyat láttam most, hogy sírtam, nagyon jó volt. A kamrában néztük meg a Boris Viannak a átirattát, a pekingi őszt, hát figyelj. Mindenki egytől egyik zseniális volt a darabban. Elek Ferencet külön kiemelném, tehát amikor ő már másodszor jött és elkezdte mondani a mondókáját, akkor volt egy pillanat, amikor úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy túlélem az első felvonást, ki kell jutni, de nagyon jó volt. Szóval ajánlom.
Erről pedig a színházi világnapról, ez az udvariaskodás jut eszembe, a Bödöcs Tibor is megzenésítette, ez a balra, jobbra, jegyszedőnénik pingpongja, ez a jó napot bal, jobb, 17, igen. Jobb 17, nem, 4, ja nem, itt más, tehát hogy igen, és akkor erre a Bödöcs azt mondja, aki ezt eljátsza, az biztos érteni fogja a darabot, ami rávár, hogy még a helyét se találja meg. Na!
Mi történt ezen a szép napon?
Hát kérlek, tudta ön, hogy kifedezte fel Floridát?
Hát mivel sokszor olvastam, tudtam, nem biztos, hogy így ilyen szépen el tudom mondani mindig, de...
Hát kérlek szépen egy Juan Ponce de León. Uh-huh. Jó, jó a spanyolom,
szerintem,
nem tudom.
Szerintem jó.
Én nem tudtam egyébként, ő konkvisztádor volt, csak a kevéssé ismertek közül. Igen, konkvisztádor, kérlek szépen, nemesi család sarja, az aragóniai királyi udvarban apródként dolgozott, majd részt vett a granadai hadjáratban, úgyhogy kérem szépen, első önálló útja az új világban saját maga finanszírozta.
Igen.
És kormányzó is lett, és nagyon sok történetet hallott Puerto Rico gazdagságáról, amit persze nem így hívtak akkor még, és engedélyt szerezett, hogy oda utazzon és megalapítsa ott az első települést, és hát
sajnos Floridában... útban voltak mindenféle ilyen helyiek, ezeket el kellett takarítani egy kicsit, hogy ez sikerüljön megalapítani.
De miért fedezte fel Floridát?
Véletlenül.
Nem, egy...
Arra fújt a szél.
Nem. Hivatalát kénytelen volt elhagyni Kolumbusz Kristóf fia javára, mert kinevezték a helyére, és nem kívánta kolont szolgálni. Vitorlát bontott, elindult Florida felé, és így fedezte fel. Szuper. Beleütközött szabályosan Floridába. Na!
Volt még egy érdekes esemény ezen a napon, például a Steinherz-Rudolf gyilkosság 1931-ben. Ez a magyar két világháború közötti Magyarország egyik legfurább emberölési ügye volt, egy biztosítási csalás volt a háttérben, amikor saját maga ellen fogadott fel bérgyilkost a Steinherz-Rudolf, hogy a vonaton őt megölje, és hogy anyagilag nehéz helyzetbe került családját ezzel megsegítse. A ceglidi vonaton történt mindez.
És siker? Hogy egy klasszikus idéz.
Igen, volt itt minden. Az egészet, hogyha elolvasod, olyan, mintha egy...
Mint egy rejtőjelmű,
mint
hogyha
egy, hát kicsit rejtő, de inkább, igen, egy krimi. Olyanok vannak benne, igen, rejtő, frissül, frigyes vallomása például, tehát teljesen döbbenetes.
Jó, úgy, akkor hogy... a Steinherz-Rudolf gyilkosságnak olvassunk utána. Egyébként 1968 szomorú nap volt. Március 27-e, mert hogy kérlek szépen, az történt, hogy a rossz időjárási viszonyok miatt lezuhant a 34 éves Yuri Gagarin MiG-15-ös vadászgépe. Aha. Az első űrhajós mellett életét vesztette Vladimir Szerjogin tesztpilóta is. Vajon mit tesztelhetett Gagarin? És akkor nyilván az összeesküvés elméletek hát, nagy azonnal. Barátai szerint ez nem volt véletlen. Hát, nem tudom, kinek volt útjában az első űrhajós, nézd, de van ilyen
100 esetből a Szovjetunióban 99 nem volt véletlen, akkor most miért pont ez az egy lett volna véletlen?
Aztán egy másik szomorú légi esemény, légi közlekedési esemény, de 1977-ből méghozzá a történelem legsúlyosabb légi szerencsétlensége a Tenerife-i repülőtér kifutó pályán történt, amikor a holland KLM és az amerikai Penem repülőgépei összeütköztek. 583 ember vesztette életét a balesetben, úgyhogy nagyon szomorú bizonyos tekintetből.
Na nézzük akkor a híres születésnaposokat a mai napon.
Vivat második, Rákóczi!
Második Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem.
A nagyságos vitézlő fejedelem úr!
1676.
Igen.
Ban született ezen a napon. Körösi Csoma Sándor, székely magyar nyelvész, könyvtáros, a tibetológia megalapítója. 1700, neked is kerek lett a szád, látom. Igen. 1784.
Hát ő biztos sokat hallotta ezt, nem? Ezért nem tisztelektem születésnapja alkalmából.
Nem tudom. Wilhelm Konrad Röntgen, Nobel-díjas német fizikus is ezen a napon született 1845-ben. Kit emelnél még ki?
Nekem Zilahi Lajos azért fontos magyar íróként, mert bár sok műve van, és nyilván az irodalom barátai jobban ismerik nálam, de én úgy nőttem fel, hogy a nagymamámnál az áll a fekvő helyem mellett egy teljes Zilahi életmű sorozat volt, és mindig, mikor mondták, hogy még nem szabad felkelnem, vagy már le kellett feküdnöm, akkor ezeket olvasgattam, hogy a címeit olvasgattam. Igen. Ilyen nagyon arhaikus, piros aranykötésben voltak a Zilahi művek a polcon, úgyhogy én innen is, mert ezerszer elolvastam azt, hogy Zilahi Lajos.
Aztán született még ma, 63-ban Quentin Tarantino kétszeres Oscar-díj.
Ki Novák Ferenc tatár.
Hát azt rád hi.
Kossuth-díjas magyar koreográfus, rendező, etnográfus, a nemzetművésze. Sajnos 2024-ben elment közülünk.
Na, és akkor nem akartam kiadni, azt gondoltam, hogy te fogod mondani.
Jön Quentin.
Quentin Tarantino, vigyázz, kétszeres Oscar-díjas amerikai filmrendező.
Az F-betűs szót.
Nem.
Tarantino.
Ja, nem. Ezen kívül...
A filmjeiben ez az egyik leggyakoribb szó, azért gondoltam, hogy...
Ja.
Mi a kedvenced?
Fú,
a
nem tudom. Nem tudom. Azon gondolkodtam, hogy rég láttam már a Tiszta románcot, amiben ő azt hiszem csak forgatókönyvíró csak, tehát forgatókönyvíró volt. Azt megnézném még egyszer abban. Valamik nap gondolkodtam rajta, hogy van egy zseniális jelenet.
Nekem a témája miatt, és egyébként is a sztori miatt is a Django elszabadul. Egyértelmű. Meg jöhettek itt a ponyvaregénnyel, de abban nincsenek lovak.
Jaj, nem. Hát
jöhettek akkor... itt a tiszta románccal, de nincs koltpárbaj. Úgyhogy
a kutyaszorítóban a nagy kedvencem, és a ponyvaregény is természetesen, mind a kettőnek a forgatókönyvét is olvastam, nagyon, nagyon, azokat nagyon oda tette nyilván. Nekem egyébként a Kill Bill is nagyon bejött, és tetszik ez a két részre osztás. Annak idején ez nem így volt. Na, azt mondja, hogy ezen kívül Kispál András, magyar, mi ennyire enged be létszés a technikai személyzetet, azért elmondom, hogy Kispál András, magyar gitáros zeneszerző, 1964, ha Mariah Carey, ötszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, 69-ben született ezen a napon, Fergie, a Black Eyed Peas énekesnője, 75-ös, és 97-es Rasovszky Kristóf, magyar úszó, aki egyéb iránt olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, háromszoros Európa bajnok és junior világbajnok, magyar úszó. Nagyon-nagyon boldog születésnapot szeretnénk kívánni neki.
Most karácsonykor a Vamageddon helyett egy Mariah Carey.
Carey Geddon?
Igen.
Lehet olyat csinálni, szerintem még senki nem csinálta.
Megfigyeléseim szerint a Vamageddonnál lényegesen gyakortább
most
hangzik
volt.
El az All I
Igen, most az
Christmas.
Volt. Szerintem sok mindenki játszott a Vamageddonban, azok is, akik a zenékért voltak felelősek a bevásárlóközpontokban, és nem akarták saját magukat kiejteni. Úgyhogy lehet egy olyat, szerintem ott hamarabb elvérzünk, de akkor egy ilyen totóval fogunk majd játszani. Viszont Kispál András előtt tisztelegjünk, mert hogy kevés forradal már van a városban, azt gondolom. Sőt, van, amikor csak egy. De érdemes ezt duzzasztani, ezt a számot.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor a lapszemlét, mit is ír, hogy is hívják.
Fű, van egy pár érdekesség.
Nem hajlandó Magyarország végrehajtani az Európai Bíróság ítéletét, ezért már 191 milliárd forint büntetés néz ki nekünk. Eddig 357 millió eurót le is vontak a Magyarországnak járó pénzekből, a Népszava ír erről, és március közepéig 477 millió euró büntetés gyűjtött össze Magyarország, mert az Európai Bíróság korábbi ítéletét a menedékkérőkre vonatkozó szabályozás ügyében nem hajtottuk végre.
A 24.hu tovább folytatódik, mindjárt mondom, hogy hogy lesz a pénz, tovább folytatódik a hadjárat, hiszen a Jobbik lehetővé tenni, most figyelj, a készpénzes bérfizetést. Úgyhogy ők ezt rájöttek, hogy rátapintottak valamire.
De ezt ami... te utálod.
Hát ezt azért nem utálom, hanem azt, hogy az, felejtsük amikor... már el azt, hogy tehát van egy evolúció, próbáljunk meg menni vele, ne maradjunk már valahol.
De
le.
Azért utálod, mert én mindig drága. Visszaélek a készpénzes fizetéssel, ja, amikor neked adom, mindig megkérdezem, ha már Quentin Tarantinónak van a születésnapja, hogy jó emberem vagy? Hát jó, már régen volt.
Na látod. És elfelejtettük. Azóta igen. Csak átutalod. Igen. Na mindegy, szóval a 24.hu-n ezt el lehet olvasni.
Kérem szépen, megint csak Népszava cikk arról, hogy tart még a középiskolai felvételi eljárás, de előtte ugye volt az a purparlé, hogy küldtek ajánlást annak, hogy mi az a minimális követelmény, amivel gimnáziumba felvegyék a gyerekeket. És kérem szépen, zűrzavart okozott ezek a minimum ponthatár, írja a Népszava. A szülői hang képviselői szerint a gyerekek isszák meg a hibás döntések levét. Volt már olyan gimnázium, több is, ahol elutasították azoknak a diákoknak a jelentkezését, akik a központi írásbeli vizsgán nem érték el a tankerületi központok által ajánlott minimum ponthatárokat. Ugye ez egy ajánlás, de mégis vannak, akik tartják magukat ehhez az ajánláshoz. Erről is a Népszavában lehet olvasni.
Hát itt sok mindent lehet olvasni azzal kapcsolatban, hogy mi történik a Matolcsi Ádámhoz, illetve Györgyhöz köthető dologgal, de most én ezzel nem akarok foglalkozni, mert szerintem ez az egyik ilyen dolog, amit mindenhol elérnek a kedves hallgatók. Viszont ajánlanám, hogy ha tudnak, menjenek fel a The Atlantic .com-ra. Tudják a hallgatók, hogy Jeffrey Goldberg főszerkesztő az, aki véletlenül bevettek ebbe a Signál csoportba. Ő megerősítette egyébként tegnap, hogy Mike Waltz tette ezt, tehát ő az, aki bevette a csoportba, de azóta Mike Waltz, Donald Trump és a Hegzet is folyamatosan sárdobálást hajtott végre, egészen durva, tehát hogy gyakorlatilag hazugnak, mocskolódónak, úgy nevezett újságírónak, meg mindenfélének elhordták, dilettánsnak, és ezek még a legenyhébb kifejezések, amiket használtak rá. Majd ezt többen elmondták egymás után, hogy nem voltak benne érzékeny nemzetbiztonsági adatok ebbe a Team Update-be. Ez csak egy olyan csoport volt, ahol a legfontosabb dolgokat közölték. Ugye Jeffrey Goldberg az első cikkben kicenzúrázta azokat a részeket, amiket ő úgy ítélt meg, hogy azok tényleg veszélyeztethetnek akár csapatokat, akár ügynököket, akár kit, és nemzetbiztonsági veszélyt jelentett. Mivel megtörtént ez a sárdobálás, ezért fogta, és a teljes szöveget most közzétette a theatlantic.com-on, úgyhogy ott mindennel együtt, hogy milyen fegyverek, mikor indulnak, stb. Lehet olvasni. Szerintem...
Nagyon jó derültünk azon a karikatúrán, amely szerint egy újságot olvasó édesapához odalép egy 6-8 év körüli kisfiúcska, hogy apa, hol van ilyen men? Erre apuka visszakérdez, miért kérdett, kisfiam? Mert a csoportunkban azt írják, hogy éjfélkor megtámadjuk.
Az a helyzet, András, hogy nagyon próbálják elbagatelizálni ezt az ügyet, de szerintem ez így biztos, hogy egy vízválasztó lesz a új Trump adminisztrációnál, mert tehát valakit be kell áldozni. Így ez sajnos ezt nem lehet elbagatelizálni. Olyan sok szinten törvénysértő és rémisztő, ami történt, hogy itt valakinek vesznie kell. Hát érdekes lesz követni.
Kérem szépen, minnyájunk, szülőként minnyájunk rémálma vált valóra Kansasben, ugyanis kérlek szépen, egy babysitter egy Great Bend melletti otthonban épp lefektette a gyerekeket, és erre az egyik kisgyerek megszólal, hogy nem akar lefeküdni, mert egy szörny van az ágyuk alatt. Uh-huh. A babysitter természetesen nincsen. Meg akarta őket nyugtatni, stb. Hogy nincs ott semmi, de akkor biztos, ami biztos, a gyerekek nem tágítottak, úgyhogy a babysitter benézett az ágy alá, és ott volt valaki.
Ne viccel! De mi Jézus Mária?
Egy férfi volt az ágy alatt, dulakodás alakult ki, a babysittert és a gyerekeket fellökte a férfi, majd elmenekült.
Jó Isten!
Te jó szagú!
Ne! Ezen én is beleborzoltam.
De én is, hát azért olvastam fel. Na jó, figyelj, nem szabad így össze, vagy félbehagyni a hír összefoglalt, mert mindig ez marad meg. Kérem szépen, akkor jöjjön a finn rénszarvasos pizza esete. A Telexről olvasom ezt a hírt. Silvio Berlusconi, egykori olasz miniszterelnök, nem a diplomáciai eszköztárára volt híres, sokszor voltak ugye botrányai, erről mi is beszámoltunk, kicsit talán előbb volt botrányhős, mint az Amerikai Egyesült Államok elnöke. És lobbizott az EU-ban, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság legyen Olaszországban a központban, és a finnek is szerettek volna otthont adni a szervezetnek, de a Berlusconi azt állította egy csúcson, hogy azért van a hatóság helye Olaszországban, mert nekik messze földön híres a konyhájuk, még a finnek azt se tudják, mi a prosciutto. Ez neked való hír.
Igen.
Ez nagyon megrázta a finn közvéleményt, és egész oldalas hirdetések jelentek meg, hogy prosciutto sonka, és hát Berlusconi nyert végül, és a finnek azonban nem nyugodtak meg, és bókokkal próbálta megenyhíteni az akkor éppen női finn elnököt Berlusconi. Erre fogták magukat, hogy a Berlusconi miután nem enyhült, meg mindenki elkezdte mondani, hogy a finnek csak páncolt rénszarvashúst esznek, és szerencsésen sikerült túlélni ezt a konyhát, és akkor erre fogták magukat, és elkészítették a füstölt rénszarvashússal felturbozott pizzát, melynek a Berlusconi nevet adták.
Ne.
De.
Nagyon jó. Köszönjük szépen, András.
Igen.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A Budapest értéktőzsde 64 század százalékkal 92.221 pontra hízott a tegnapi kereskedési napban, úgyhogy igazán nem lehet panasz rá, mert a nemzetközi hangulat alapjában véve nem volt jó. Nekünk így is sikerült erősödni, annak ellenére is, hogy a Richter 1,13%-os mínusz hozott össze, 10.520 forintig ment vissza, meg esett a Telekom is, az csak 4 forintot, 23%-ot 1.746 forintig, de a MOL OTP páros, amelyek a legnagyobb forgalmú papírok, azok erősödtek, és nem is keveset, a MOL majdnem 2%-ot, 2.992 forintig, az OTP 1% fölött 26.320 forintig. Úgyhogy így jött össze ez a remek teljesítmény. És akkor nézzük a devizapiacot. 400 forint 40 fillér környékén áttört. Van az euró, áttört, igen, és a dollár 371 forint 50 fillér környékén tanyázik nemzeti fizetőeszközünkkel a magyar forinttal szemben.
Hát Amerikában mindenki Donald Trump bejelentésére várt. Délután 4 órakor beszélt sajtótájékoztatón az autóimport vámokról Donald Trump, és megerősítette, hogy azonnal 25%-os vámot vezetnek be, és azt is
meddig?
Mondta,
péntekig?
Azt is mondta, hogy trükkös lesz, mert tudják, hogy sok autóipari beszállító európai alkatrészekre, meg más országokból, Mexikó, Kanada alkatrészekre van utalva, de ennek ellenére meglépték ezt a lépést. A hír hatására az autógyártók részvényei is esni kezdtek, de igazából a technológiai szektor került komoly nyomás alá, és hát eléggé durva volt a Tesla részvények, különösen gyenge teljesítményt nyújtottak, volt 6%-os mínuszban is a Tesla, de végül is, hogyha jól láttam, akkor 5,5%-os mínusz nem sokkal alatt, vagy fölötte zárt. Az Nvidia is 5,7%-os mínusszal fejezte be a kereskedést, a NIO majdnem 4%-kal, az Intel 3% fölött. De a GameStop rally úgy látszik megint beindult, kérem szépen, 11,6%-kal tört fel az első 10-be a GameStop is, és a Fordot azt viszont összekaparták valahonnan a mélypontról, mert 0,1%-os plusszal fejezte be a kereskedést. Végül az lett, hogy a Nasdaq 2% fölött tudott esni, a Russell 2000-es 1%-kal, tehát az amerikai KKV index 1%-kal zárt mínuszban, 0,3%-os mínuszban a Dow Jones, és 1,1%-os mínuszban az S&P. Közben kérdezgettek ilyen Trump mellett tüntetőket, hogy mit gondolnak az importvámokról, és érdekes vita alakult ki, a CNN-en néztem, amikor elmagyarázták a Trump mellett demonstrálók, hogy Hát ez tök jók ezek a vámok, mint hogy Trump elnök úr mondja, és akkor elmagyarázták nekik, hogy ezt a fogyasztók fogják kifizetni, meg az importőrök először is áthárítják, akkor ezt nem hitték el. Nagyon izgalmas, hogy látni, hogy, hogy mi történik az Egyesült Államokban ezen a területen.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Megint az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
Elnézést, az előbb ezt a promót nem tudtam, hogy lefogom játszani, de itt van megint Schmidt Andi.
Ma. Igen, amikor egy
mert
nagyon...
dolga van, még a hírek előtt. Majdnem családi botrányt okoztál.
Nekünk is.
Mert hogy a legkedvesebb, legkedvencebb, egyik legkedvencebb unokaöcsémnek, Kincses Marcikának ma van a 9. szülinapja.
9?
Ez igen.
Úgyhogy nagyon boldog
nagyon
szülinapot Pécsre, Marcinak.
Nagyon nagy ünneplést csapjunk, mert jövőre már 10-essel fog kezdődni.
Bizony. Mint a tesójának.
Igen.
Őt is puszíjuk.
Nagyon-nagyon boldog születésnapot
neki. Meg az egész
neki.
Family-t.
Isten éltesse Marcikát, aki nem árta tudja, hogy az ő szülinapján 1513-ban fedezték fel Floridát.
Tessék. Wow. Tessék. Látod, az András bácsi
hallod,
miket
Marci?
Tud.
Igen.
Úgyhogy... Szereti a sportot, Marcika?
Marcika nagyon-nagyon jó focizik, és kb. Mindenhez is ér, ami sport.
Akkor próbálja ki a rögbit is, mert az ő születésnapján rendezték 1871-ben az első nemzetközi rögbi mérkőzést, az angolok és a skótok játszottak.
András bácsi az ilyen tudás tárháza, tehát hogyha...
Tudta ön, Marcika, hogy egy napon született második Rákóczi Ferenc vezérlő vitéz fejedelem úrral is.
Jöjjenek a hírek!
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljam, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7-es óra 11 perckor lendül is tovább itt a fogaskerék, dübörög tovább a gépezet, a Rádiókafé 98.0-án terveljük a GDP-t 1215 km per órás sebességgel itt a Millás reggeliben, Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
Köszönjük
a hallgatóknak! 0630
igen, 6-os
98-0-98-0, igaza van a kedves hallgatónak, pont arra a párbeszédre gondoltam, az az egyik legjobb a tiszta románcban, Dennis Hopper és Christopher Walken közötti, amit amikor először láttam, még videókazettán, akkor többször egymás után meg kellett nézni, vissza kellett tekerni, az tényleg óriási, de több is van benne természetesen. Ezen kívül...
Meg ne próbáljátok a Murray Geddont, 10 plusz évet kapcsolatunk ott ér véget, de tényleg.
Mármint, hogy nem érti
nem
akkor,
mi fogjuk
hogy...
lejátszani, nem most, semmi ilyesmi, hanem majd karácsonykor, aki meghallja a Murray Carey karácsonyi számát, az kiesett, ez lesz
igen,
a játék.
Tehát nem Vamageddont játszunk, vagy nem csak Vamageddont, hanem, de egyébként ezzel kapcsolatban más kedves hallgató is írt nekünk, úgyhogy igen, lehet egy ilyen kombót csinálni, a Murray Geddon, Vamageddon és még lehet hozni. Egyébként az nyerne szerintem leginkább, tudod mi az, amit nem nagyon játszottak mostanában?
Mit?
A Chris Rea-nak a Driving Home for Christmas.
Az szokták.
Tényleg?
Ha ebből előbb egyáltalán... kiestem volna,
ja,
mint tényleg? Meg, igen.
Na, akkor tessék. Igen. Akkor Reageddon is. Chris Reageddon is lehetne.
Na, menjünk is tovább, mert hogy dolgunk van méghozzá nem kevés ebben az órában is.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, drága barátaim, akkor nézzünk néhány fővárosi hírcsokrot, csak hogy tudjuk, hogy éppen hol autózunk, dolgozunk, élünk, lakunk, szeretünk, elmúlunk. Hát kérem szépen a budapesti airportról, vagy Budapest airportról nem elég a 4%-os béremelés az ott dolgozóknak. A mai napon lezárult 7 napos kollektív munkaügyi vita a Budapest Airportnál, ez mondjuk tegnap volt, bocsánat, a szakszervezeti tárgyaló delegáció azt mondta, a munkáltató egy oldalon végrehajtott 4%-os alapbéremelését megfelelőnek tartja. A szakszervezetek véleménye szerint viszont ez a bérintézkedés elégtelen mértékű. A légiközlekedési egyesült szakszervezet, a repülőtéri dolgozók és szolgáltatók szakszervezete és a repülőteret üzemeltető dolgozók szakszervezete közösen gondolja ezt.
Tehát akkor nem sikerült.
Ezek szerint nem.
Ah, értem.
Most mi jön? A munkáltató nem változtat, azt mondja, hogy az egy oldalon végrehajtott 4%-os alapbéremelés megfelelő, úgyhogy itt most akkor nem tudom, mi lesz.
Hát folytatódik, majd előbb-utóbb megállapodnak, persze nyilván addig az utasok szívnak, hogyha esetleg további munka vagy munkabeszüntetésekre kerül sor. Kétségbe vannak esve, a római parti gát befalazza, mondják, 2000 ember vagyonát a hullámtérbe, mert hogy a jövő hónaptól nagyot léphet előre az óbudai mobilgát megvalósításának ügye. Ugye egy több mint 3 kilométer hosszú védműről lenne szó, hogyha valóban megépítik, akkor árvíz esetén hermetikusan elzárja a Duna felüli oldalon épült ingatlanokat a külvilágtól. Így azok tulajdonosai, ha akarnák, se tudnák megvédeni a házaikat. A fővárosi közgyűlés ülésére vonultak a kétségbe esett érintettek, vagy nem tudom, hogy ott voltak-e egyébként, mert tudósított róla több lap is, azt meg fogom nézni. Minden esetre úgy tűnik, hogy most egy ilyen kialakult egy ilyen padhelyzet, mert hogy aki szeretné megépíteni a gátat, azt mondja, hogy a nyomvonal helye ott van a partélen, mások meg azt mondják, hogy nagyon jó az, ahogy eredetileg tervezték.
Na, de valamit ott kell csinálni, nem hát, szabadott értem. Volna oda építkezni, hát, érted, hiszen ártér. Mégis ugye, aki sétál mondjuk a római parton, az látja, hogy hol van azt hiszem a Királyok útján húzódik az a gát. Látja, hogy attól a Duna felé még elég nagy létesítmények is.
Azt mondja
üzemelnek.
A kedves hallgató, hogy ez nem igaz így, ahogy most bemondtuk, és hogy nem mondjuk így be. Én csak azt olvastam azt a cikket, amit több megérintett megkérdezésével csinált az Index, és ebben az esetben két oldal van. Az egyik oldal akarja, hogy megépüljön, a másik meg nem, és azt mondja, hogy ártérre építkeztek. Az előbb elmondtuk, tehát, hogy igen. Ezt is elmondtuk.
Szóval nem egy egyszerű történet ez. Tehát ártérre építkezünk, majd utána sírunk, hogy lezárják az árteret.
Nem sírunk, hanem...
Mindegy. Menjünk tovább. Kérlek szépen, felkerültünk Budapestként Európa drog térképére.
Ketaminnal.
Igen. Az Európai Unió kábítószer ügynökség által közzétett legfrissebb szennyvíz elemzési tanulmány szerint jelentősen nőtt az MDMA, a kokain és az amfetamin jelenlét a vizsgált városokban. A kannabisz fogyasztás csökkenő tendenciát mutat. Kérem szépen, 68,8 millió ember szennyvizét elemezték, 5 különböző stimulánsra, valamint kannabiszra kutatva rá, és kérem szépen azt mondja, hogy Budapest az első helyen végzett az európai városok között ketamin fogyasztás tekintetében a vizsgálat szerint. Egyébként a városok háromnegyedében a pénteki és hétfői időszakra jut a legnagyobb fogyasztás, az MDMA-ból, az amfetaminból, a kannabiszból és a metamfetaminból. Az amfetamin, a kannabisz és a metamfetamin szermaradványai egyenletesen oszlanak el a 7 napjain. Háromnegyedében a városoknak megállapították, hogy a szabadidős célú használathoz társított kábítószerek tipikusan a hétvégi időszakra korlátozódnak, úgyhogy hát ez ilyen kicsit csőben a lyuk nyilván, mi máskor, hanem akkor. Aztán, Én ezt nem nagyon szeretem ezt a mostani hír, de muszáj beolvasni. Graffitivel rongálták meg a tündérsziklát. Kérlek szépen, jelentős kárt okozva a természetben. Úgy gondolták, hogy egy jeles helyre helyezzik ki a véleményüket. A budai tájvédelmi körzet részeként védett tündérszikla csúcsát választották. A szikla korábban is célpontja volt a graffitiseknek, de szintet léptek a Duna-Ipoly Nemzeti Park szerint. Több négyzetméternyi élőhelyet tettek tönkre, nem csak esztétikai szempontból, hanem mohák, zuzmok és páfrányok is áldozatul estek. Az ukránok kék-sárga és fekete színű, vagy kék-sárga zászlóját és fekete színű feliratokat fújtak a tündérsziklára valakik. És a budai nyúlfark fű, amely egy benszülött és nagyon ritka védett növényfaj, az sem úszta meg a színesedést. Úgyhogy ez egy nagyon szomorú hír mindenképpen. Én értem, hogy fel kell hívni a figyelmet magunkra, vagy általunk fontosnak tartott ügyekre, de hogy miért így?
Hát ez most, igen, ez szerencsétlen, hogy ez így jött
össze. Ki látja a tündérsziklán, az a
hát,
szűk
kiránduló réteg, aki igen. Jó, egyébként szerintem érdemes lenne foglalkozni részletesebben ezzel a római parti sztorival, mint ahogy tettük még korábban, amikor először ez felmerült, mert azt mondja, hogy a Rom partra változtatta a nevét, ugye a Római Partét Egyesület, és azt mondja a vezetője, hogy a legnagyobb problémájuk nem az, hogy a hármas határhelytől a Pilisig összegyűlő felszín alatti vizek azon a szakaszon be tudtak szivárogni a Dunába, de most ennek útját keresztbe vágja a tervezett résfal, ezeknek az útját, és ott megváltozik az egész vízlefolyás, hanem az, hogy a gát megépítésével, a királyok nánási gát megépítésével befalazzák azt a részt, amit 2000 ember lakik, és ezt azt mondta, hogy eddig ugye a meglévő nyúlgát árvíz esetén is átjárható volt, a megépíteni tervezett mobilfal pedig lezárja ezt, és azt jelenti, hogy akik eddig tudtak az árvizek ellen a hullámtérben védekezni, azok a befalazás után már nem tehetnek semmit. Tehát olyan megoldás születik. Most nem azt a kérdés, hogy minek építkeztek oda, hanem azt, hogy hogyan oldják meg azt a helyzetet. Úgyhogy nem egy egyszerű sztori.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Jó, és akkor Quentin Tarantinót kérdezted a kutyaszorítóbant, és hát természetesen az egyik nagy sláger arról a soundtrackról.
Sudden today, looking back on a track, gonna do it. Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
Millás reggeli.
No kérem, szépen egy érdekes területre kalózoljuk el ébresztő témánkba a drága hallgatóinkat. Ez a NAV árverések világa lesz. Kalózunk Kis Péter a NAV szóvivője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hát földi halandók azt időnként hallják innen, meg onnan, meg amonnan, sőt a sajtó is időnként megírja, hogy milyen remek dolgokat lehet, milyen olcsón megvenni a NAV árverési oldalán. De nézzünk egy kicsit a kulisszák mögé, hogy hogy működik ez az egész történet. Kezdjük a legelején, hogy hogy kerülnek a NAV-hoz azok a egészen elképesztő termékek időnként, amik megjelennek az árveréseken.
Elég egyszerű egyébként a magyarázat rá. Vannak, akik fölhalmoznak rengeteg tartozást, amit aztán nem tudnak kifizetni, és mielőtt egyébként a végrehajtás elindulna, vagy mondjuk egy árverés megtörténhetne, hogy lefoglaljuk, akár beszállítjuk, akár a helyszínen mondjuk árverezünk, nagyon-nagyon-nagyon sok lépésnek meg kell ahhoz történnie. Ha valakinek van egy tartozása, akkor kérhet részletfizetést, különböző méltányossági kérelmek vannak, lehetőségek vannak, fizethet részletekben, halaszthatja a fizetést későbbre. Tehát a NAV-nak nem az a célja, hogy valakitől elvegyen valamit, aztán pedig azt elárverezze, hanem pont az a cél, hogy a gazdaság működjön, a magánembereknek is a vagyona megmaradjon, és megpróbálják a saját kötelezettségeiket, terheiket részletekben mondjuk kifizetni, ez mindenkinek kifizető.
Ez az alapeset.
Ez az alap, igen. De hogyha mondjuk eljutunk nagyon sok lépésen keresztül oda, hogy végül is le kell foglalnunk valamit egy végrehajtási eljárásban, ez lehet ingó ingatlan, ez adó és köztartozás miatt kerülhet be hozzánk egyik oldalról. A másik pedig a vám és bűnügyi területünknél, biztos láthatok már különböző videókat, mikor a bámkoros csapat például kimegy valahova, akkor ott vagyonbiztosítást alkalmaznak a kollégák, tehát a nagyértékű luxus autókat, ékszereket, egyéb más órákat is sorolhatnám. Ezeket vagyonbiztosításként le kell foglalni, pont azért, hogy a költségvetést ért kár, az későbbiekben megtérülhessen. És ezek azok a termékek egyébként, amelyek megtalálhatók a NAV-nak az árverési oldalán, ezt bárki megnézheti. Licitálni is igazából bárki tud rá, aki nagykorú, cselekvőképes, és van neki ügyfélkapu, most már ügyfélkapu plusz, vagy DÁPOS regisztrációja, ugyanis azzal tud hozzánk belépni, egy pici regisztrációt kell megcsinálni a mi felületünkön, és igazából onnantól kezdve bármire lehet licitálni.
Hát teljesen megdöbbentem egyébként, mert én nem gondoltam volna, hogy olyan tételek is szerepelnek rajta. Most mondok egy teljesen adhok dolgot, amit itt néztem. Az egyéb műszaki termék elektronika kategóriában, tehát ilyen különböző kategóriákra van osztva, egy 8000 forintos gyors töltő, telefonos gyors töltő. Tehát, hogy ilyen
vagy
ilyen
kisebb darab szájmaszk, vagy ami a kedvencem, amit nemrég fedeztem fel, forgókefés takarító. Tehát, hogy egészen elképesztő a választék.
Ami az életben megtalálható és forgalomképes, és azt egyébként használjuk abból akár az adótartozás, akár pedig a vagyon, mondjuk ez valószínűleg nem vagyonbiztosításból jött, hanem adótartozás miatt lefoglalt dolog, ami abból csökkenthető, akkor az lefoglalható és árverezhető. De volt már macska WC, állószolárium, lószerszám, boxgép, és még sorolhatnám kis repülő, tehát hogy rengeteg a tárház volt, urna is, vagy akár műtőasztal, itt nem arra kell gondolni, hogy az urnákat valakitől elhoztuk, hanem mondjuk egy temetkezési vállalkozónál volt adótartozás, amit másképp nem tudott kifizetni, vagy mondjuk egy állatklinikánál volt egy kis gond, ahol le kellett foglalnunk, onnan mondjuk egy műtőasztal be tud éppenséggel kerülni az árverési oldalra. Tehát amit az élet produkálhat, az nálunk megtalálható.
Ki dönti el, hogy mit visznek el az adóhatóságnak a szakemberei, és hogy az mennyiért kerül felel erre az oldalra?
A végrehajtó kollégáké, ez az egész eljárási menet. Ha azt nézzük, az adóvégrehajtásról beszéljünk inkább, mert azt talán többeket érint, mint a nagy luxus gépjárművek. Tehát, hogyha valakinél van valami tartozás, egyébként a törvény is meghatározza, hogy mi az, amit nem lehet elhozni, mi az, amit el lehet hozni. Például mondjuk szokták mondani, hogy állatot is árberezünk, jószágot én inkább így nevezném, tehát házi állatot, házi kedvencet nem. Viszont mondjuk tehenet, kecskét, ami mondjuk van egy farmon, azt igen. Volt már arra példa, hogy valaki kecske tejből állított elő termékeket, és az évek alatt sok tartozást fölhalmozott, és nem tudta kifizetni, és ő például azt mondta, hogy gondozni fogja az állatokat addig, amíg konkrétan segítséget kérte a NAV-tól, hogy segítsen akkor a NAV elárverezni piaci értéken, és akkor neki a tartozása legalább azzal kiegyenlítődik. És itt a válasz a második kérdésetekre. Az értéket is a pénzügy, a végrehajtó kollégáim határozzák meg. A NAV rengeteg helyről tud adatot szerezni, kap is egyébként. Hogyha mondjuk egy végrehajtást nézünk, akkor mondjuk használt termékeket, akár autókat áruló oldalakról tudunk információt gyűjteni. Ha például egy drága festményről van szó, akkor szakértőt tudunk kirendelni, tehát nekünk az a lényeg, hogy a piaci árat meghatározzuk, és nem olcsón fogjuk eladni, nem nyomott áron, pont azért, hogy önmagában az adótartozás is megfelelő mértékben tudjon megtérülni, a költségvetést ért kárhiány meg tudjon térülni. A jogszabály ad egy lehetőséget arra például a ingatlanok, ingóságoknál, hogy a becsértéknek az 50%-áért, hogyha valaki megadja, tehát mondjuk teszem azt, van egy autó 10 millió forintért, ha valaki 5 millióval licitál, az már érvényes ajánlatnak számít, és ha nincs nála nagyobb, akkor 5 millióért el lehet vinni a 10 milliós autó.
Én nézegettem az oldalt, és látom, hogy nagyon sok lejárat, az, hogyha mondjuk rámegy az oldalra valaki, akkor mit tudom én, ma 9 óra este, vagy valami, és hogyha mondjuk nincs rajta licit, neki pont egy ilyesmi kell, akkor elég jó sanszal indulhat. De az egy nagy kérdés, hogy vajon miért kell külön oldalt fenntartani a elektronikus árverésekre a NAV-nak, amikor erre megvannak egyébként a megfelelő oldalak, tehát ezeket nem lehet meghirdetni azokon a csatornákon, amit egyébként közösségi médiában vagy más netes árverés felületeken mondjuk nagyobb közönséget ér el, és akkor biztosabb, hogy elmennek?
Így is elmennek egyébként. Kettő pedig, ez egy hatósági elverés, tehát hogy mi nem webshopot tartunk fent és üzemeltetünk, és valahol hirdetgetjük, mint reklámozva a termékeinket. Ez egy hatósági eljárás, egy hatósági metódus, ennek van egy külön oldalon állunk, az árverési oldal. Az árveréseknek a 95%-a már elektronikusan zajlik, tehát a régi hagyományos módszer, amikor összegyűltet az emberek, és a végén kalapáccsal mondták ki a győztes, ez már nagyon-nagyon ritka. Csak mondjuk bizonyos esetekben lehet róla szó, például, hogy az ingóságot nem tudjuk elszállítani, uh-huh. vagy szakértelem kellene a szétszereléséhez, vagy többe kerül beszállítani és szaktározni.
Vagy mondjuk ingatlan, igen.
Vagy akár, ahogy mondtam, élő állatot is, tehát ilyenkor mondjuk helyszínen van, de egyébként az árverési oldalunkon hirdetjük meg, és elektronikusan tud rá mindenki licitálni, így nincs is azzal gond, ha mondjuk valaki már nem fölt volna be a terembe, mondjuk egy árverési csarnokba régen, hanem akkor gond nélkül otthon, hogy félkapuról bárki tud regisztrálni. A NAV-nak az oldalt egyébként elég sokan ismerik, úgyhogy akár nektek is köszönhetően, tehát a sajtó munkatársainak köszönhetően sokszor van róla szó, az újságok is sokszor foglalkoznak vele, egyrészt azért is, mert tényleg különleges dolgok vannak fönt, most például én is ránéztem, főzőtasakos rizsgyártó gép sorban 30 millióért, robotheggesztő és összeállító 400 millióért, elektromos autók, most nem tudom, márket mondatok-e nálatok, egy tébet is márka, a Teslának is van két példánya fönt nálunk 7 millió forintért, ami azt jelenti, hogy 3,5 milliót ad érte valaki, és nincs nála nagyobb, akkor 3,5 milliáért egy Tesla lehet az övé.
Hát hogy lehet fizetni, mennyire anonim ez a történet, és hova kerül a pénz?
Egyáltalán nem anonim, mert ügyfélkapus jelszóval kell belépni, tehát az ügyfélkapu azonosít téged, de ez a NAV számára nyilvános, senki más nem fogja látni, hogy ki a győztes, ki vitte el az adott terméket, tehát ezzel használjuk, akkor így anonim, a NAV előtt azonban nem. Hogyha megvan a győztes licitálás, megvan az végrehajtásnak, a árverésnek az eredménye, akkor 8 napon belül kell kifizetni, 15 napon belül kell elszállítani mondjuk egy autót, ez egy fontos dolog. Az ingatlanoknál ott van egy 10%-os előleg, amit be kell fizetni előre, hogy valaki licitálni akar. Ha mondjuk megnyerte és nem fizette ki a vételárat, akkor a 10%-os előleget az ingatlanoknál elveszti. És van egy érdekesség egyébként, ezt lehet, hogy sokan nem tudják, mondjuk egy autónál maradunk, 10 millió forint a vételár, vagy 10 millió forint a nyertes licit, annyiért le lehet vinni az autót, és nem viszi el valaki, a második, aki licitált, az 9 milliónál megállt, akkor azt jelenti, hogy a második lesz a győztes, 9 millióért elviszi, viszont az első, aki egyébként megnyerte volna alapból, és nem fizette ki, akkor a kettő közötti különbözőt, az 1 milliót, azt pedig akkor tőle várjuk befizetni. Oh. Ha nem fizeti, akkor adótartozásként végrehajthatjuk nála is.
Aha, akkor hát az ő tárgyai is oda kerülnek, hogyha esetleg...
Ha valaki licit, ez egy fontos dolog, tehát ha valaki leüti a tételt, azt el is kell vinni. Volt egy különleges eset, amikor egy Porsche 16 milliárdért kelt el, és itt nem azért, mert annyit ért az autó, hanem a nullás gomb beragadta árverési levőnek. Úgyhogy utána indultak a telefonálgatások, meg levelezgetések, mert hát tehát nálunk, hogy valaki nyer, akkor azt az mi úgy hogy nyer.
Igen,
ha
igen.
Nem viszi el, akkor a különbözőtet neki ki kell.
Na jó, de azért ebben az esetben van, azért...
Életszerűtlen volt, okay. Igen. Úgyhogy itt nem volt ebből így gond, de egyébként, ha valaki mondjuk iszitál, az egy fontos dolog, hogy be kell figyelni rá. Ez egy hatósági feladat volt nálunk, amit mi végrehajtottunk. Ő nála egy lehetőség, hogy licitáljon, úgyhogy azt utána ki is kell fizetni. Volt már olyan is, hogy valaki nyert egy árverésen egy licitet, kifizette a vételárat, eljött hozzánk, átadtuk neki a jegyzőkönyvet, hogy nyert az árverésen, de egyúttal kapott egy másik jegyzőkönyvet is, hogy egyúttal le is foglaltuk azt a tárgyat, amit megnyert, ugyanis neki is van adótartozása, tehát addig nem fizeti ki, nem viheti el.
De egyébként értékesíteni utána lehet ezeket a tárgyakat, gondolom, mert ő lesz a tulajdonos.
Ha megvette, hadd vigye, nem?
Hát, ha valaki a tulajdonos, utána azt csinál vele, amit szeretne. Okay. Nálunk igazából, ha azt nézzük, kapugarancia van, tehát mindent fölteszünk, mindent a honlapra, amit tudhatunk az autóról, akár ha autónál maradunk, vagy bármilyen tájnál, amit tudhatunk. Mindig biztosítunk személyes megtekintési lehetőséget, pont azért, hogy esetleg valaki még kiszúrjon rajta egy-két karcot, vagy valamilyen rejtett hibát, mert mi felelősséget nem tudunk ezért vállalni. Mi a termékeket behozzuk, raktározzuk, közé tesszük, amit tudunk róla, utána pedig valaki azt megnyerte és kiviszi a kapun, akkor már az ő felelőssége, hogyha azzal valami történik.
Köszönjük szépen az információkat. És
nagyon érdekes, csak azon töprengek, hogy mit kívánjunk. Jó licitet? Az azt jelenti, hogy sokan sírnak, mert sok termék van. Nem,
kevés tartozás. Kevés tartozás. Ha nincs tartozás, akkor azt jelenti, hogy mindenki befizette az adót, így tehát van. Nem kell külön végrehajtani, és mindenki ott marad a tud.
Nagyon jó, Péter,
nagyon
köszönjük.
Szépen köszönjük.
Jó munkát.
Köszönöm, szép napot, sziasztok.
Kis Péter, a NAV szóvivője avatott be minket a NAV árverési oldalának titkaiba. Gyorsan megyünk tovább. Egy kis napközi részlet következik, aztán utána pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan segít a modern munkakörnyezet az üzleti siker elérésében.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli.
No, hát egy kicsit arról fogunk szót váltani, hogy azon kívül, hogy mennyire támogató a munkakörnyezetetek, mennyire segítő is, vagy mennyire kényelmes a munkakörnyezet, és ez mennyire segít az üzleti siker elérésében.
Igen.
Úgyhogy érdekes téma.
Képzeld el, a Schmidt-Andi most panaszkodott, hogy nem ér le a lába. Az új székről.
Tudom, mert azt én magamhoz állítottam reggel, mert kipróbáltam.
Mert úgy nem lehet híreket szerkeszteni, igen. Például.
Baranyai Péter, a TAKT Group Magyarországért és Csehországért felelős vezetője kalózol ebbe bennünket. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt!
Hanyattestél a mi munkakörnyezetünktől?
Igen, igen.
Nézd meg azokat a székeket! Pusztító! Ezért nem ülünk, mert az ülés az új dohányzás. Ezért mi mindketten állunk, és téged is rábírtunk erre a gyáját.
Sokan lehet, hogy elbagatelizálnák ezt a történetet, hogy úristen, ez egy ilyen mellékes dolog. Valójában arról van szó, hogy ha nem akar az ember dolgozni, akkor mindent kitalál.
Nyilván lehet így is hozzáállni, így abszolút, és azt gondolom, hogy ti is jól közelítitek meg ezt a kérdést, hogy ugye ebben is formabontás történik, tehát nagyon sok helyen látjuk, hogy fontos az, hogy a munkakörnyezet hogyan alakul, és a tereket hogyan alakítják ki ugye a partnereink és a vállalatok is, ugye a munkavállalóknak rendkívül fontos, hogy nálatok is, noha az állás az egy fontos része az ergonómiának, és az, hogy diverzifikáljátok a pozíciótokat, de azért kell hozzá azért az ülés is akár, és lehet itt használni akár sima ergonomikus székeket is, ülőlabdákat meg, hogyha még jobban akarjátok ezt maximalizálni, akkor akár sétapadót is lehet alkalmazni.
Igen, meg motoros asztalt, meg ezzel együtt, igen.
Na, de a sétapadot egy motoros asztalt.
A sétapad az rabulejtett a gedét, én tegnap beszéltem vele erről. Igen. Hogy igen, úgy dolgozol, asztal. Hogy közben sétálsz. Mondjuk nem lesz olcsó, de mindegy, de legalább a mozgás is le tudod. Egyébként ez ilyen munkaadói irány, ez egy új trend, hogy akkor becsüld meg a dolgozókat azzal, hogy legalább az ülés kényelmes legyen. Ha már ott van a munkahelyen, ha egyáltalán ott van a home office mellett.
Abszolút, jól mondod. Tehát mindenképpen ez egy fontos elemévé válik, sőt valahol azt mondják, hogy ez ilyen belépő néhány cégnél, hogy megfelelő tereket ki tudják alakítani az ott dolgozóknak. Ez nem csak a munkakörnyezetben, az irodában igaz, de ez igaz lehet ugye a mai nap. Manapság ugye a hibrid munkavégzés is, ugye az otthonról dolgozás is, és sokan elfelejtik azt, hogy nem csak az irodában, de akár az otthoni munkavégzésben is támogatni kell esetleg a munkavállalót, hogy megmaradjon az ergonómia, és az irodában is nyilván sokkal csalogatóbb, hogyha egy olyan munkakörnyezetet biztosítunk, ami lehetővé teszi, hogy hatékonyabban dolgozzanak.
Arról nem is beszél, hogy kiár az egy csomó konfliktus forrás, mert én annyi átkozódást munkahelyen, mint a szék és vagy a klíma miatt nem nagyon hallottam.
Jó, nyissuk ki az ablakot, vagy kapcsoljuk be a klímát. Igen.
Ez a rohadt szék. Már szétmegy a hátam, miért nem veszek újat?
Tényleg egy ideális munkakörnyezet olyan, amikor az embernek azokat az igényeit, amik nem ilyen túlságos nagy igények, például, hogy kialakítanak egy öltözőt, kialakítanak egy tusolót, az ember mondjuk biciklivel akar bejárni, vagy mondjuk munkaidőben ebéd helyett elmegy futni egyet, például, hogyha az egészséges munkakörnyezetet nézzük, hogy ezt így meg tudják teremteni, mert akkor úgy jól érzi magát az ember, és akkor
termelhet. De mi ezt most leegyszerűsítettük az asztalra meg a székre, pedig ez ennél bonyolultabb, ha jól sejtem.
Így van, Így van, tehát maga az egész munkakörnyezet, az egész teret kell itt figyelembe venni. Tehát most ugye biztos mindenkinek megvan az akár filmekből, vagy saját tapasztalatból, ugye az irodaasztaloknak a hosszú sora, ugye semmilyen fajta ösztönző erőt nem ad, és motivációt arra, hogy ott leülsz és dolgozol, ugye meg hatékonyságot sem biztos úgy adja, ahogy azt elvárná akár a munkaadó is, és nyilván ebben kell ugye elkülönbözni, és ugye itt színeket is lehet használni, különböző ilyen privát szférákat létrehozni, akár kapcsolódási pontokat létrehozni a kollégák részére, ahol beszélgethetnek és megteremtetik azt a környezetet, ami ugye előrébb viszi őket, és hatékonyabbá teszi őket a mindennapban. Ugye beszélünk hatékonyságról, ergonómiáról is, tehát ez a kettő, azt mondom, ilyen hand in hand egybe jár, mert oké, hatékony úgy is tudok maradni, hogyha tudom változtatni a pozitúrát, vagy tudok egy jó beszélgetést megtenni a kollégákkal.
Igen, de közben például olyan dolgokra is, hogy vezetéktenger, amin ugye az embernek át kell hámoznia magát, hogy az, ha mondjuk ilyen mobil munkavégzési helyek vannak, az egyik kollega ilyen magas és ilyen testsúlyú, a másik olyan magas, olyan testsúlyú, nem lehet mindegyiknek ugyanazokat a paraméterű székeket vagy asztalokat.
Nálatok az irodában ez egy ilyen bemutatóteremként működik, hogy akasztják a hóért, hogy akkor, ne, vagy... akkor menjünk be a Kaiser és Krafthoz, és akkor nézzük meg, hogy ott működik-e minden.
Alapvetően lehet, igen, tehát mi is, ahogy nem csak, hogy ugye ezzel foglalkozunk, de mi is ezt alkalmazunk az irodában, nagyon jól látod, és igen, akár így is meg lehetne címkézni, hogy az iroda egy bemutatóterem nálunk, és nagyon jól látszik a különbözet, ahogy a kollégák használják. Valaki állva dolgozik, éppen valaki ülve, valaki éppen a labdán ül, vagy valaki éppen sétál egy-egy beszélgetés alatt. Tehát
ezt hogy kell elképzelni, ezt a sétapadot? Tehát, hogy mondjuk itt ennél, itt van egy ilyen véget nem érő ilyen
szalag.
Olyan, és azon futópad, én most nem? Beszélgetek így van, veled, így van. És közben gyaloglom.
Így van. Tehát nem a futópad, tehát ezen csak sétálni tudsz, még futni sem tudsz, még véletlenül sem hallja senki, hogy esetleg a lihegés belemegy. De a sétálás lenne itt a fő faktor, és nyilván tudsz egy ilyen kellemes sétát megejteni egy olyan beszélgetésben, ahova nem kell esetleg ugye a kezedet használni, nem kell írni, nem kell jegyzetelni.
A távirányító meg az elnök vezérigazgatónál van.
Így van.
És az pörgeti fel attól függően, hogy ki hogy viselkedett. Abszolút. Egyébként... most felvetettünk egy csomó problémát, itt a vezetékektől kezdve a színekig. Ezt hogy hajtják végre a gyakorlatban a cégek? Tehát ehhez kell valami tanácsadás? Vagy ezt rábízzák az ingatlanfejlesztőkre, akik vagy jól csinálják, vagy nem jól csinálják?
Ez nagyon különböző lehet, így van. Tehát vannak olyan cégek, akik úgy érkeznek meg olyan helyre, ahol mi már ugye előre biztosított, és akkor van egy abból főzünk, ugye, amit kaptunk, vagy vannak azok a megoldások, ahogy nálunk is egy nagyon egyszerű, nem tudjuk ezt támogatni, tehát hozzánk lehet fordulni kérdésekkel, gondolatokkal, hogy ki mit szeretne, kinek mi az álma a céget kapcsolatban, a munkavállalókat kapcsolatban, és ezt mi össze tudjuk párosítani a realitással és segíteni megteremteni azt a környezetet, amire esetleg ők gondolnak.
Lehet, hogy nem is tudják, ugye, hogy mire van szükségük, mert hogyha valaki egy olyan irodában nőtt fel, ami mit tudom én, a 90-es évektől kezdve szokásos volt, akkor talán csak akkor lehet ilyet, hogyha egy filmben látja, vagy egy olyan irodában, ahol még nem járt korábban, és ott lát például ilyen sétapadot, meg ezeket a különböző monitorokat, és teljesen ergonomikusan berendezett irodát. Tehát akkor gondolom, ha felmértek egy irodát, hogy nagy változásra lenne szükség, akkor meg tudjátok mondani, hogy ti mit képzelnétek el.
Abszolút, ezt meg tudjuk tervezni, és tudunk támogatni a tervezésben is, ugye, tehát az ügyfeleknél a kollégák meg tudják látogatni az ügyfeleket és tanácsadásot helyben, helyszínen, tehát még arról sem sincs szó, hogy esetleg el kell jönni hozzánk, elemeket ki tudunk vinni, mintadarabokat is ki tudunk vinni, és szoktunk kivinni esetleg.
És mindent meg is tudtok oldani? Tehát nincsen elfusserált, majdnem csúnyábbat mondtam, iroda, amiből ne tudnátok kicsit jobbat varázsolni? Mármint, hogy ilyen kényelmesebbet, meg korszerűbbet, meg hatékonyabbat?
Én azt gondolom,
hogy... volt már olyan, hogy azt mondtátok, hát ezt felejtsétek el, viszontlátás.
Nincs nyilván ilyen, tehát mindig van egy alapállapot, amiből ki kell indulni, és ezt meggyőződésünk, hogy ezt mindenképpen lehet hatékonyabbá varázsolni, abszolút.
Visszamérés az létezik? Tehát, hogy ez bizonyított, hogy ilyen volt, ilyen lesz, utána azt mondták a kollégák, hogy megnőtt a hatékonyság, vagy jobb lett a kedv, vagy elégedettebb volt a főnök.
Abszolút, tehát ez megint úgy tud működni, én azt gondolom, ahogy nálunk is szoktuk, hogy nyilván erről beszélgetünk aktívan, és felkérjük, és kérjük az ott dolgozókat, hogy vokalizálják, tehát jelezzék azt, hogy érzik magukat, és ez ugye itt teszi ezt mérhetővé, tehát hogy egy bizonyos idő után, a változásokat követően, hogyha valaki azt mondja, arról szól, hogy igen, jobban érzem magam, mert tök jó volt, hogy most beállítottam az asztalt, és ráültem a labdára, és sétáltam egyet, és így ez a változatos, már azt gondolom, maga ez a beszélgetés és a gondolat sokkal jobban fölemeli az egész érzetet, hogy mennyire pozitív.
Oké, hát akkor sok erő erőt és sok megrendelést kívánunk, mert munkavállaló pártiak vagyunk. Reméljük, hogy meghallották azok, akiknek van módjuk változtatni
köszönjük
a munkai
szépen,
körülményeken.
Hogy itt
én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Baranyai Péter, a Takt Group Magyarországért és Csehországért felelős vezetője volt itt. Picit arról beszélgettünk, hogy a modern munkakörnyezet hogyan segít az üzleti siker elérésében.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
No kérem, szépen arról az egész magyar sajtó beszámolt, hogy Mário Draghi írt egy versenyképességi jelentést, de azóta eltelt több mint 3 hónap. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy hova jutott el ez a folyamat, úgyhogy megnézzük Gajdács Attilával, az OTP alapkezelő portfólió menedzserével. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hol tartunk? Mert az Európai Unióról úgy szoktunk mondani, hogy kitalálják, hogy lesz óraátállítás, eltelik 3,5 év, majd nem történik semmi.
Igen, nagyon remélhetőleg nem így fog történni ez a riporttal. Ugye december elején felállt az új bizottság, akiket megválasztottak, még ugye tavaly nyáron volt az Európai Uniós választás, és voltak éppen ezt a Draghi riportban foglaltakat, azt így elfogadták a következő 5 éves ciklusnak a politikai programjával. Ugye igen, erről nagyon sok hír is volt más kapcsán, hogy nagyon nagy védelmi beruházásokat jelentettek be. Elsősorban Németország volt a leghangosabb ebben az ügyben, a legnagyobb összeggel, de hasonlókat foglal magába többek között ez a új európai iparpolitika is, és ugye ez máshogy kapcsolódik a szokásosan ismert EU-s topikoktól. A európai politikusok konszenzusa szerint, vagy lassan kialakuló konszenzusa szerint, ugyanis ugye ez az európai jólét és biztonság, ennek előfeltétele az, hogy legyen egy védelmi ipar, de annak meg az az előfeltétele, hogy legyen versenyképes mindenféle gyártási kapacitás az Európai Unióban, és ehhez pedig le kell vinni az energiaárakat, különösen az elektromos árakat.
Hát meg energiafüggetlenséget kell elérni, ugye, erről, ami szintén ugye a védelmi iparhoz
igen,
is.
Erről nem nagyon beszéltünk, hogy ez az Achilles sarka az egésznek. Hogyha az oroszoknál olcsóbb az energia, meg az amerikaiaknál olcsóbb az energia, az már egy hátrányt jelent Európának, de ha most leszámolunk az orosz függőséggel, és helyette ráállunk az amerikai LNG energetikai függetlenségre, akkor megint csak ugye cseberből vederbe.
Ez pontosan ugyanilyen tisztán látják szerencsére most már ott Európa más részein is, és még azt is hozzátették, hogy nem csak a orosz függés nem akarják amerikaira cserélni, hanem kínaira sem akarják cserélni, amennyiben ez a ugye ritka földfémekről, vagy pedig más ugye az elektronikai iparban, vagy a chipgyártásban használt komponensekről van szó, hanem ezeknek az előállítását, finomítását, feldolgozását, gyártását, mindet stabilabb lábakra akarják helyezni, és ennek egy nagy része az, hogy Európában gyártsák. Az is része egyébként, hogy diversifikálják a beszállítói hálózatot. Most ugye közel 100%-ban Kínának vannak kitéve az ellátási láncok, de hogy ezt szétporlasztani a világon mindenféle.
Korábban volt zöld stratégiája az EU-nak, ez mintha finomodott volna, mert most tisztább stratégiáról beszélnek, ez valami hangsúlyváltást fémjelez?
Igen, ugye ez február vége felé fogadtak el egy ilyen tiszta ipari stratégiát, ami szintén egy nagy dokumentum, ezeket nagyon kedvelik, ami konkrét a lépéseket fogalmaz meg, és ugye korábban egy zöld ipari stratégia volt, amit tisztára változtattak, és ugye ez egy korrekciót foglal magában. Belátták azt, hogyha csak megújuló energiára támaszkodna ez az energiapolitika, akkor az iparnak hatalmas áldozatot jelentene, és most már a atomenergia, illetve a hidrogénből kinyerhető energia is egy fontosabb szerepet fog kapni.
Jegyezzük meg ugye a paksi atom mert ő körüli húz meg, erez megnél, pont ez van, hogy akkor honnan szereznek fűtőelemeket, és ott megint felsejlik Oroszország, és vagy Amerika szerepe, úgyhogy ez is, ezzel is gondolom óvatosan bánnak az Európai Bizottságban, de mi, oké, ez a terv király, megvettük, köszönjük Drági úrnak és a Ursulának ezt a remek tervet, de ezt nem lesz könnyű megvalósítani, gyanítom. Mik a legfőbb akadályok?
Hát főleg azért nem, bocsánat, hogy közbeszólok, mert a Drági riporttal mi sokat foglalkoztunk a Pogival, de nagyon klassz dolgokat állapít meg, de nem igazán vannak benne megoldások. Tehát ugye azt rábízta a bizottságra, hogy hát ezeket hogy kell majd megoldani, ő csak lerakta az asztalra.
Igen. Ugye Drági nagyon sok mindent leírhatott abban a riportban. Ugye ő most nem aktív döntéshozó politikus, legalábbis ebben, nem ebben a szerepben írta. Olyan dolgokat is leírt, amik egyébként sértik a világ kereskedelmi egyezményeket, amiket egyébként aláírt az EU. Tehát közvetlen törvénysértést
is magába fog. Értem, de a kínaiak is aláírták, csak vagy van kedvük betartani, vagy nincs. Igen.
Igen. Na, de visszatérve a kérdésre, az egyik ilyen bottleneck, amit érdemes lenne elhárítani, az az elektromos hálózatnak a kapacitásai, szűk kapacitásainak a megszüntetése, azáltal, hogy több pénzt ruházni az elektromos hálózat modernizálásába, digitalizálásába, illetve van egy bizonyos ilyen Európán belüli szegmentáció, tehát az egyes országoknak az áramhálózatai nem teljesen, vagy nagyon nagy költséggel tudnak csak egymásnak áramot adni, és ugye ezeket a szegmentációkat megszüntetni és ilyen integráltabbá tenni az európai árampiacot. Ez lenne az egyik ilyen támadási pont, és az egy ilyen nagyon szűk kapacitás, amit meg lehetne szüntetni.
Van is erre akarat, elszántság, lépések vannak, vagy most még ott vagyunk a Drági jelentés, oké, elolvastuk, oké, tovább gondoltuk, oké, vázoltunk egy stratégiát, és akkor most vágunk bele a közepébe?
Igen, tehát hogy ezt előre nehéz megmondani, de az látszik, hogy most már elég erős az a politikai támogatás, ami mögötte van. Hogy ebben érdemleges változásokat érjenek el. Na de azért ez még mindig az 5 éves, hát a következő 5 évnek a tervei között van.
Oké, megvárjuk, hogy mi lesz belőle, akkor majd megint beszélünk róla. 5 év múlva.
Köszönjük.
Köszönöm szépen.
Köszönjük. Kajdár Csatillával, az OTP alapkezelő portfólió menedzserével néztük végig, hogy honnan lesz Európának olcsó energiája ahhoz, hogy versenyképes gazdaságot építhessen.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Megtöröltük izzadságtól fénylő homlokunkat, nem lehet okotok panaszra, hiszen termeltük a GDP-t az elmúlt órában rendesen, és ez még csak a bemelegítés volt, jön a következő óra benne, kicsit bizalmi vagyonkezelés, kicsit elektromos autózás, kicsit pedig, sőt, nem kicsit, nagyon elektromos autózás, úgyhogy érdemes továbbra is velünk maradni.